Kilencedik novella Nikostrátó felesége Lídia szereti Pirrót, ki is, hogy az asszony meggyőzze őt, három dolgot kíván tőle, miket az rendre megtesz. Annak utána Nikostrátó szeme láttára szerelmeskedik az ifjúval, Nikostrátóval pedig elhiheti, hogy az, mit látott, nem igaz. Nejféle novellája igen-igen tetszett, és a hölgyek nem állhatták meg, hogy ne kacagjanak rajta, és ne beszéljenek róla. Ám bár a király több ízben is csendre intette őket, és parancsolta Pamfilónak, hogy mondja el novelláját, mikor végre elhallgattak, Pamfiló eképpen fogott szóba. Tiszteletreméltó hölgyeim, nem hiszem, hogy volna bármi nehéz vagy kétséges dolog, melynek véghezvitelére ne vállalkoznék az, aki forrón szeret. És ámbátor ez immár több novellából megtetszett, mindazonáltal azt hiszem, hogy én még világosabban megbizonyítom ama novellával, amelyet elmondandó vagyok, s amelyben hallani fogtok egy hölgyről, kinek minden ő dolgában nem annyira éles elméje, mint inkább a szerencse kedvezett. Miért is senkinek nem tanácsolnám, hogy vakmerően annak nyomaival lépjen, kiről beszélni szándékozom, mivel a szerencse az nem mindig kegyes, és a férfiak sem mind egyenlőképpen így vaksiak. Ahája ősrégi városában, Argoszban, mely nem annyira a nagyságával, mint inkább régi királyaival szerezte nagy hírét, élt valaha egy nemes úr, kinek neve volt Nikostrátó, kinek is férfikora alkonyatán a sors bizonyos Lídia nevezetű előkelő, bátor és szépséges hölgyet adott feleségül. Nikostrátó nemes és gazdag úr lévén nagy cselédséget tartott, és kutyákat és sólymokat, és fölöttébb nagy gyönyörűségét lelte a vadászatban. Volt pedig egyéb szolgái sorában valamely csinos és kedves és deli ifjú Pirró nevezetű. És bármihez fogott, mindenben fölöttébb ügyes volt. Ezt inkább Nikostrátó mindenki másnál jobban szerette, és leginkább megbízott benne. Emez ifjúba Lídia halálosan belé szeretett olyannyira, hogy szüntelenül nappal és éjjel csak rajta járt gondolatja. Pirró pedig vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni szerelmét, s úgy tett, mintha rá se hederítene, miért is a hölgy kimondhatatlan fájdalmat érzett szívében. Feltette hát magában, hogy mindenképpen értésére adja szerelmét, és szólította Luszka nevezetű szolgálóját, kiben fölöttébb megbízott, és szólott hozzá egyképpen. Luszka, a tőlem nyert jó tétemények fejében engedelmességgel és hűséggel tartozol nekem. Annak okáért vigyázz, hogy amit most mondok néked, soha meg ne tudja senki más, csak az, kit néked mondok. Amint látod, Luszka, fiatal és tüzes asszony vagyok, és bőségesen megvagyon mindenem, mit csak asszony kívánhat. És egy szó mint száz, nincs okom panaszra, ha nem egy dologban, ez pedig az, hogy férjem esztendőinek száma az enyéimhez képest fölöttébb nagy, miért is igen szűken vagyok abban, miben fiatal menyecskéknek leginkább kedvük telik. Mivel pedig épp úgy kívánom ezt, mint a többiek, nagy ideje már feltettem magamban, miképpen ha a sors oly kaján volt irányomban, hogy öregembert adott férjemül, legalább én nem leszek enmagamnak ellensége, és módját ejtem, hogy gyönyörűséget és boldogságot szerezzek magamnak. Hogy pedig íme sóvárgásom épp úgy beteljesedjék, mint a többi. Elvégeztem magamban, hogy Pirró pótolja férjemet öleléseivel, mint aki mindenki másnál méltóbb erre, és oly forrón megszerettem őt, hogy csak akkor érzem boldognak magamat, ha őt látom, vagy rája gondolok, és ha késedelem nélkül nem találkozhatom vele, azt hiszem beléhalok. ha tehát kedves néked az életem, add értésére szerelmemet oly módon, amint legjobbnak véled, és kérd meg őt nevemben, hogy jöjjön el hozzám, amikor majd elmégy érette. A szolgáló felelte, hogy szívesen, és alkalmas helyen is időben félrevonta Pirrót, és tőle telhető ügyességgel átadta neki asszonya üzenetét. Ennek hallatára Pirró mód felett elcsodálkozott, mivel soha nem is sejtett ilyesmit, és gyanút fogott, hogy vajon nem azért teszi-e a hölgy ezt, hogy próbára vesse őt. Miért is azon nyomban ridegen ekképpen felelt. Luszka, nem tudom elhinni, hogy íme szavak asszonyomtól származnak, miért is vigyázz nyelvedre. S ha mégis tőle származnak, nem hiszem, hogy szívből üzeni ezt véled, ha pedig mégis szívből üzenné, az én uram érdememen felül megbecsül engemet, tehát így gyalázatot a világért sem ejtenék rajta, azért hát vigyázz, efféle dolgokról többé ne szólj előttem. Luszka nem ért meg a kemény beszédtől, hanem felelte. Pirró, mind ebben, mind más dologban, mit asszonyom reám bíz, annyiszor fogok szólani előtted, ahányszor ő parancsolja, akár örömet, akár bosszúságot szerzek vele néked, hanem mondhatom, szamár vagy. És némiképpen ingerülten Pirró szavai miatt visszatért asszonyához, ki is a válasz hallatára a halált kívánta, és kevés napok múltán újból szólott szolgálójának mondván. Luszka, tudod, hogy a tölgy sem dől le az első csapásra. Miért is úgy vélem, hogy újból menj vissza ahhoz, ki az én káromra furamódon kíván hűséges maradni, és alkalmas pillanatban fedjed föl előtte lángolásomat, és mindenképpen igyekezzél nyélbe ütni egy dolgot, mivel ha mostan is tágítok, én bizony belehalok. Ő pedig azt hisz, hogy csak gúnyt üztem vele. És holott szerelmét keresem, gyűlöletét nyerem. A szolgáló vigasztalta asszonyát, és felkereste Pirrót, kit is jó kedvben és vidám hangulatban lelt, és szólott hozzá ekképpen. Pirró, kevés napokkal ennek előtte értésedre adtam, mely nagy tűzzel ég asszonyunk irántad való szerelmében, most pedig újból mondom neked, bizonyosra vedd, ha hogy megmaradsz amaz keménységedben, melyet a múltkor mutattál, bizony nem éli túl. Miért is kérlek, csillapítsd sófárgását, de ha továbbra is megmaradsz makacságodban, ostobának foglak tartani, holott eleddig fölötté bölcs ifjúnak tartottalak. Mekkora tisztesség számodra, hogy ilyen hölgy, ilyen szép, ilyen nemes, mindenek felett téged szeret. Ezen felül mely nagy háládatossággal tartozol a sorsnak, ha meggondolod, hogy ilyen ajándokot készített számodra, mely illendő ifjúi vágyaidhoz, és egyúttal menedéked lehet minden szükségedben. Van-e olyan pajtásod, ki ímez élvezetek dolgában szerencsésebb volna nálad, ha hogy okosan viselkedel? Vajon hány olyan akad, kinek annyi fegyvere, annyi lova, annyi ruhája, annyi pénze volna, amennyi neked lehet, ha hogy e hölgyet szerelmeddel megajándékozod? Nyisd meg tehát szívedet szavaim előtt, és térj eszedre. Gondold meg, hogy a szerencse csak egyszer jő eléd mosolygós arccal és tárt ölével, és soha többé. Aki pedig nem eléggé okos, hogy magához fogadja, később, ha szegénységben és koldus sorban látja magát, csak magára vessen, nem pedig a sorsra. Ezen felül pedig nem lehet szó urak és szolgák között oly hűségről, mint barátok és rokonok között. Sőt, inkább a szolgáknak, amennyire módjukban vagyon, úgy kell bánniuk gazdáikkal, miként azok bánnának velük. Hát azt hiszed, hogyha szép feleséged, vagy anyád, vagy leányod, vagy hugod volna ki, megtetszenék Nikosztrátónak. Talán ő törődnék azzal a hűséggel, melyet te az ő kedvéért felesége irányában megőrizni kívánsz. Bolond vagy, ha ezt hiszed. Bizonyosra vedd, hogyha hízelkedések és kérések nem lennének elegendők, erőszakot alkalmazna, ha a fejed tetejére állnál is. Bánjunk tehát velük és övéikkel, olyképpen, miként ők bánnak velünk és a mieinkkel. Ragadd meg a szerencse ajándokát, ne taszítsd el magadtól, menj elébe és fogadd el, mivel ha nem teszed, nem is szólván arról, hogy asszonyod bizonyosan belehal, magad is oly keservesen meg fogod bánni, hogy inkább a halált kívánod majd magadnak. Pirró, ki már sokat gondolkodott ama szavakon, melyeket Luszka annak előtte mondott neki, elhatározta, hogy ha visszatér, más feleletet ad, és mindenképpen beleegyezik a hölgy kívánságába, ha ugyan bizonyosságot szerezhet, hogy ez nem csupán kísértés. Annak okáért ekképpen felelt. Nézd csak, Luszka! Elismerem, hogy mindig az, amit mondasz. De másfelől uramat fölötté bölcs és óvatos embernek ismerem, és mivel minden dolgát reán bízta, nagyon félek, miképpen Lídia az ő tanácsára és kívánságára cselekszi ezt, hogy engem próbára vessen. Miért is, ha megtesz három dolgot, amit én kívánok tőle, hogy ebben bizonyosságot adjon nekem, akkor fogadom, semmit nem kívánhat tőlem, mit nyomban meg ne tennék. Ama három dolog pedig, amit tőle kívánok, ez. Nikosztrátó szeme láttára ölje meg annak kitűnő solymát. Annak utána küldjön nékem egy tincset Nikosztrátó szakállából, végezetül pedig küldje el ennek egyik fogát, melyet ő maga legjobbnak vél. Emes három feltételt Luszka keménynek vélte, a hölgy pedig még keményebbnek. De Ámor, ki jó vigasztaló és nagy mestere a tanácsoknak, azt sugallotta a hölgynek, hogy mind a hármat teljesítse, miért is a hölgy a szolgálóval megüzente Pirrónak, hogy híven meg fogja cselekedni mindazt, mit tőle kíván, mégpedig hamarosan. Ezen felül pedig, mivel az ifjú oly igen bölcsnek tartotta Nikosztrátót, megüzente néki azt is, hogy férjének jelenlétében fog szeretkezni Pirróval, Nikosztrátóval pedig elhiheti, hogy nem is volt igaz. Pirró tehát leste várta, vajon mit művel a nemes hölgy. Midőn tehát kevés napok múltán Nikosztrátó nagy ebédet adott bizonyos nemes uraknak, miként gyakorta szokása volt cselekednie, a hölgy asztalbontás után zöld selyem ruhában és nagy sok ékszerekkel elhagyta szobáját, és belépett abba a terembe, melyben a férfiak voltak, és Pirrónak és mind a többieknek szemük láttára odament a rúdhoz, melyen a Nikosztrátónak oly kedves sólyom üldögélt, és eloldván azt, mintha csak kezére akarta volna venni, megfogta a lábaira kötött bőrszínál fogva, a falhoz vágta és megölte. Nikosztrátó rákiáltott: Jaj, asszony, mit cselekedtél? Semmit, felelte a hölgy. Odafordulván pedig a nemes urakhoz, kik férjének vendégei voltak ebédre, szólott hozzájuk: Urak, ugyan hitványul tudnék bosszút venni egy királyom, ahogy megbántana, ha még egy sólymon sem merném bosszúmat tölteni. Tudnotok kell, hogy ez a madár már régóta elrabolta tőlem mindam az időt, melyet különben a férfiak rendszerint feleségük mulattatásával töltenek, tudnulik, mihelyt a hajnal dereng, Nikosztrátó fölkel, lóra pattan, karjára veszi a solymot, és lemegy a síkmezőkre, hogy repülni lássa. Én pedig, amint itten láttok, egyedül és zúgolódva mindig ott maradok az ágyban. Miért is már többször feltámadt bennem a vágyakozás, hogy megcselekedjem azt, mit mostan megcselekedtem, és eddig is csupán amaz ok tartott vissza tőle, hogy meg akartam várni, amíg oly férfiak színe előtt cselekedhetem meg, kik igazságos bírái lesznek panaszomnak, amint hiszem, hogy ti azok lesztek. A nemes urak, kik ezt hallották abban a hiszemben, hogy Nikosztrátó iránt való érzelmeiről szíve bőségéből szólott a szája, valamennyien elnevették magukat, és Nikosztrátóhoz fordulván ki mérgeskedett, ekképpen szólottak. Ejj, hát valóban helyesen cselekedett a feleséged, hogy a sólyom halálával állott bosszút elhanyagoltatása miatt. És minek után a hölgy visszatért szobájába külön-külön tréfás beszélgetéseket folytatván az eset felől, Nikosztrátó mérgét kacagásra fordították. Pirró pedig ennek láttán szólott magában, pompás kezdetet adott a hölgy boldog szerelmemnek. Adja Isten, hogy kitartson benne. Minek utána tehát Lídia megölte a sólymot, nem sok napok múltán, midőn egyszer együtt volt szobájában Nikosztrátóval, kedveskedni kezdett vele, majd ingerkedni, és mikor a tréfából kevéssé meghúzta haját, az asszonynak alkalmat adott arra, hogy végrehajtsa a második feltételt, melyet Pirró néki szabott, és azon nyomban megfogta férje szakállának egy kicsi tincsecskéjét, és kacagván oly erősen megrántotta, hogy tövestől kiszakította állából. Amikor pedig Nikosztrátó mérgelődött miatta, szólott a hölgy ekképpen, hát mi bajod? No, hát mi bajod, hogy így képet vágsz? Talán azért, mert kirántottam vagy hatszál szakálladat? Neked nem fájt úgy, mint nekem, mikor épp az imént meghúztad a hajamat. És ekképpen mulatoztak szavaikat egymásba öltvén, de a hölgy nagy gondosan vigyázott a tincsre, melyet férjének szakállából kitépett, és még azon a napon elküldötte drága kedvesének. A harmadik feltétel miatt már sokkalta inkább gondolkodóba esett a hölgy. Mivel azonban elméje fölöttébb éles volt, és ámor még jobban megélesítette, hamarosan kitalálta a módját, hogyan hajtsa végre azt. Volt Nikosztrátónál két apród, kiket apjuk bízott rá, mivel nemes emberek voltak, hogy annak házában illendő viselkedést tanuljanak. Közülük pedig az egyik étekfogója volt Nikosztrátónak, a másik pedig pohárnoka. A hölgy tehát magához hívatta mind a kettőt, és elhitette velük, hogy szájukból rossz szag jő, és oktatta őket, hogy midőn Nikosztrátónak az asztalnál szolgálnak, fejüket hátra vonják, amennyire csak lehet, de soha erről senkinek ne szóljanak. A fiúk elhitték neki, és oly módon szolgáltak ettől fogva az asztalnál, miként a hölgy oktatta őket. Miért is a hölgy egyszer megkérdezte Nikosztrátót, vajon észrevetted-e, hogyan viselkednek-e fiúk, midőn néked szolgálnak? Felelte Nikosztrátó, hogyan, és mi több már éppen kérdezni akartam, miért cselekszenek így? Felelte erre az asszony. Sohasem kérdezd, mivel hogy én is meg tudom mondani, és mindez ideig csupán azért hallgattam felőle, hogy meg ne bosszantsalak. Most azonban látom, hogy már mások is kezdik észrevenni, és annak okáért nem szabad tovább titkolnom előtted. Ez azért történik veled, mert a szád elviselhetetlenül rossz szagú, és én nem tudom, mi lehet az oka, mivel hogy különben még nem tapasztaltam nálad. Ez pedig fölöttébb undorító, mivel nemes urakkal kell érintkezned, annak okáért módját kellene ejteni, hogy meggyógyítsuk. Szólott akkor Nikosztrátó, mi lehet az oka, csak nincs valami odvas fog a számban. Talán csak ugyan ez az oka, felelte erre Lídia. És odavezetvén az egyik ablakhoz kinyitatta a száját, s minek utána jobb felől és bal felől belenézett, szólott ekképpen. Ó, Nikosztrátó, hát hogyan bírtad ki idáig? Van egy fogad ezen az oldalon, mely amennyire látom, nem csupán romlott, hanem már egészen rothadt, ha még sokáig a szádban marad, megrontja a mellette levő fogaidat is, miért is tanácsolnám néked, hogy húzast ki, minek előtt a baj még tovább fajul. Mondotta akkor Nikostrátó, ha te úgy gondolod, én belenyugszom, hívast hát haladéktalanul a mestert, hogy kihúzza. Felelte erre az asszony, Isten ments, hogy valamiféle mester jöjjön ide. Amint látom, fogad annyira van, hogy nincsen itt szükség mesterre, magam is könnyűszerrel kihúzom. Meg aztán ezek a mesterek igen gorombák az efféle műveletekben, és hát semmiképpen nem venném lelkemre, hogy efféle embernek a kezébe lássalak, vagy tudjalak. Annak okáért az egészet magam akarom végezni, legalább ha nagyon fáj, nyomban abba hagyom, holott pedig a mester ezt meg nem cselekedné. Elhozatta tehát az erre alkalmatos szerszámokat, és mindenkit kiküldött a szobából, csupán Luszkát tartotta maga mellett. És bezárkózván lefektette Nikostrátót egy padra, szájába nyúlt a fogóval, és megragadván egyik fogát, ám bár fájdalmában hangosan ordítozott, miközben a szolgáló erősen lefogta, ő maga hatalmas rántással kihúzta a fogat, és nyomban el is dugtas elővett egy másik, csúnyán megrothadt fogat, melyet Lídia előkészített. Ezt pedig megmutatták a férfinak, aki elgyötörten és szinte félholtan feküdt ottan, és mondotta néki, látod, ez az, mit oly nagy ideje szádban hordoztál. Nikostrátó elhitte neki, és ám bátor gyötrelmes kínt szenvedett, és keservesen jajgatott. Mégis mostan, mivel túl volt rajta, úgy érezte, hogy meggyógyult. Minek utána pedig különbféle szerekkel gyógyították, fájdalma csillapodott, és távozott a szobából. A hölgy vette a fogat, és azon nyomban elküldötte szerelmesének, az pedig most már megbizonyosodott szerelméről, és kijelentett egy hajlandó kívánságát teljesíteni. Ám a hölgy kívánkozott még jobban megnyugtatni őt, és ám bár végtelenségnek tetszett néki minden óra, míg együtt lehet vele, mégis meg akarta tartani azt, amit ráadásul megígért. Betegnek tette hát magát, és mikor egyik napon ebéd után Nikostrátó meglátogatta, ő pedig látta, hogy Pirrón kívül nincs más vele, kérte őket, kísérnék le a kertbe, hogy fájdalmai némiképpen enyhüljenek. Miért is Nikostrátó egyfelől, Pirró pedig másfelől megfogta, levitték a kertbe, és valamely gyönyörű körtefa tövében letették a pázsitra. Minek utána pedig kicsinyék ottan üldögéltek, az asszony, ki már eleve kioktatta Pirró tendője felől, szólott ekképpen. Pirró, igen, megkívántam emesz körtét, annak okáért mász fel és dobj le néhányat azokból. Pirró nyomban felmászott, és egymás után haigálta le a körtét, és miközben a körtét dobálta, egyszerre csak megszólalt. Ejnye, uram, mit művelsz? Hát te, Madonna, nem szégyelled magad megengedni ilyesmit szemem láttára? Azt hiszitek, vak vagyok? Hisz nemrégiben még oly nehéz nyavajában voltál. Hogyan gyógyultál meg egyszerre annyira, hogy ilyesmit művelsz? Ha ilyesmit akartok cselekedni, vagyon elegendő szép szobátok, miért nem mentek azok közül valamelyikbe csintalankodni, mi sokkal a tisztes volna, mint szemem láttára effélét cselekednetek? A hölgy férjéhez fordulván szólott. Mit mond Pirró? Félre beszél? Szólott akkor Pirró. Nem beszélek én félre, Madonna. Azt hiszed, nem látok? Nikostrátó fölöttébb elcsodálkozott és szólott. Pirró, én csak ugyan azt hiszem, hogy álmodol. Felelte Pirró. Uram, hát cseppet sem álmodom, de bizony te sem álmodol. S mi több? Oly elevenen fickándozol, hogyha egy körtefa úgy hányná vetné magát, egy szem körte nem maradna rajta. Szólott akkor a hölgy. Hát ez mi lehet? Lehetséges-e, hogy csak ugyan látja azt, amit mond? Isten engem úgy segélyen, ha oly egészséges volnék, mint annak előtte nyomban felmásznék, hadd lássam, miféle csodák azok, miket ez úgy mondja lát. Pirrónak a körtefán szüntelenül járt a szája, és egyre csak ezeket a bolondságokat hajtogatta, végezetül Nikosztrától szóló, gyere le! Az pedig lejött, és akkor kérdezte tőle Nikosztrától, mit beszélsz, mit láttál? Felelte Pirró. Azt hiszem, bolondnak vagy alvajárónak néztek engem. Hát én bizony láttam, ha már meg kell mondanom, hogy a feleségeden feküdtél, mikor pedig lefelé jöttem, láttam, hogy visszaülsz a helyedre, oda, ahol most vagy. Hát, annyi szent, mondott a Nikosztrátó, hogy megbolondultál, mivel azóta, hogy a körtefára felmásztál, el sem mozdultunk a helyünkről. Azóta is így vagyunk. Felelte erre Pirró, mit vitatkozunk rajta? Én bizony láttalak rajta, és ha láttalak, a magadéban láttalak. Nikosztrátó egyre jobban álmélkodott, végezetül pedig szólott. Na, igazán szeretném látni, vajon megvagyon-e babonázva a körtefa, s vajon valóban csodát lát-e az, ki fent vagyon rajta? És felmászott a fára. Alig, hogy fenn volt, a hölgy nyomban szeretkezni kezdett Pirróval, és mikor Nikosztrátó meglátta őket, nyomban elordította magát. Ó, gonosz asszony, mit művelsz? Meg te Pirró, kiben a világon leginkább bizakodtam! És ekképpen szólván kezdett lefelé mászni a körtefáról. A hölgy és Pirró pedig szólottak. Itt üldögéltünk. Amikor látták, hogy lefelé mászik, visszaültek a helyükre, olyképpen, amint Nikosztrátó otthagyta őket. Amikor Nikosztrátó leért és látta, hogy ott vannak, hol őket hagyta, keményen rájuk förmett. Szólott erre Pirró. Nikosztrátó, most igazán megvallom, hogy miként te mondottad az imént. Én bizony rosszul láttam, midőn fenn voltam a körtefán. És ezt megismerem abból az egyből, hogy látom és tudom, miképpen te is rosszul láttál. És hogy igazad beszélek, azt mutatja néked egymagában az is, ha meggondolod és eszedbe veszed, hogy feleséged, ki minden asszonynál okosabb és tisztességesebb, még ha e dologban szégyent is akarna hozni rád, vajon ráadná-e fejét, hogy szemed láttára elkövesse. Magamról nem is kívánok szólani, mivel hogy én inkább felnégyeltetném magam, mintsem, hogy ilyesmire gondoljak, nem, hogy ilyesmit elkövessek a szemed láttára. Miért is ennek a megbabonázott látomásnak bizonyára a körtefától kell származnia? Mert senki a világon nem tudta volna kiverni fejemből, hogy te itten test szerint érintkeztél feleségeddel, ahogy nem hallottam volna tőled, hogy te meg olyasmit láttál, mintha én megcselekedtem volna azt, amire esküszöm még csak nem is gondoltam, nemhogy valaha is megcselekedném. Ennek utána az asszony, ki fölöttébb haragosnak tette magát, felállott és szólott. Ördög szánkázza meg a hátad, mert oly rövideszűnek tartasz engemet, hogyha már egyáltalán ilyesmin járna az eszem, majd ide jönnék a szemed elé végrehajtani efféle gyalázatosságot, amit úgy mondod, magad is láttál. Bizonyosra vett, hogyha kedvem kerekednék rá, nem jönnék ide, hanem el tudnám végezni valamely szobánkban, s azt hiszem, oly fortélyos ügyesen érteném a módját, hogy ember lennél a talpadon, ha valaha csak meg is sejtenéd. Nikosztrátó, ki úgy vélte, hogy mind a kettőnek igaza van, és hogy ezek sohasem mertek volna szeme láttára ilyesmire vetemedni, abba hagyta a vitatkozást és a szemrehányásokat etágban, s kezdett az esetnek furcsaságáról beszélni, és ama csodáról, hogy annak, ki a fára felmászik, nyomban megváltozik a látása. De a hölgy úgy tett, mintha felháborodott volna azon, hogy Nikosztrátó nyilván oly kicsinylő véleménnyel volt felőle, szólott. Valóban amennyiben rajtam áll, ez a körtefa nem hoz többé soha ekkora szégyent sem reám, sem más asszonyra, annak okáért Pirró, szaladj csak, és hozz szekercét, s végy bosszút magadért, és egyúttal érettem, és várd ki ezt a fát, ám bár jobb volna fejbevágni ama szekercével Nikosztrátót, ki hebehurgya módon így hirtelen kioltotta elméjének világosságát. Mert ám bár testi szemeddel úgy láttad, miként mondod, elmédnek semmiképpen sem lett volna szabad olyaténképpen értenie és elfogadnia, hogy a dolog valóban így is vagyon. Pirró tüstént elsietett a szekercéért, és kivágta a körtefát, melyet is midőn a hölgy ledőlni látott, mondott a Nikosztrátónak, minek utána látom, hogy tisztességemnek ellensége ledőlt, haragom is elszállott. És kegyesen megbocsátott Nikosztrátónak, ki bocsánatát kérte, de lelkére beszélt, hogy efféle gyalázatosságot soha többé nem merjen feltételezni róla, ki életénél is jobban szereti őt. Ekképpen a szegény csúfáltett férj feleségével és annak kedvesével együtt visszatért a palotába, ahol is annak utána Pirró és Lídia még gyakorta nyertek egymásban zavartalan gyönyörűséget és élvezetet, amit Isten adjon meg nekünk is.